Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen. Istennek, a mi atyánknak és az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a megismerésére. Így legyen. Amen.
Hálás szívvel köszönjük, mennyei atyánk, hogy egybe gyűjtöttél bennünket, és a te igédet adod, az igén keresztül Jézust, az élő feltámadt Urat hozod a mi életünkbe, és köszönjük, Urunk, hogy te ma is járod a világ nagyvárosait, Budapestet is, hogy életfordulatokat hoz emberek szívébe. Köszönjük, hogy sokan valljuk, hogy amikor megjelentél az életünk fedélzetén, és bejelentetted az igényedet, hogy szeretnéd átvenni az életünk fölött az uralmat, az irányítást, adtad azt a kegyelmet, hogy megtérjünk, és kövessünk téged. Köszönjük, hogy te igéddel táplálsz bennünket, és arra kérünk, hogy most is, azoknak, akik még most érdeklődnek az élő hit után, Urunk, utánad adj táplálékot, vezesd a gondolatukat, teremts hitet a szívekben, és azoknak is, akik már döntésre jutottak, áld meg az életét, hogy tudjunk növekedni a hitben, és kérünk, hogy vigasztald a gyászoló testvéreinket is. A múlt heti két temetés után, akikkel együtt vagyunk, kérünk, hogy ne múljon el szívükben ez az Isten tisztelet se nyomtalanul, vondd magadhoz őket és az elárvult otthonokat. Te magad, aki azt ígérted, hogy nem hagylak titeket árván. Látogasd, gazdagítsd meg. Köszönjük így a mögöttünk lévő hetet, és készülünk az előttünk lévőre. Tisztítsd meg a szívünket, kérünk. Te vezess bennünket, áldott igéd és szent lelked által, és áld meg azt a nagy gyülekezetet, akik túl a fasori templomon, az interneten keresztül is hallgatják a te igédet, és közösségben vannak velünk. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom és hirdetem, szent lelke erejét kérve, úgy, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében találjuk, a 16-tól a 34-ig terjedő versekben. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk már az ige felolvasását is, és az ige hirdetést. Pál apostol Athénben, ez a címe ennek a fejezet résznek, figyelmesen hallgassuk az igét. Miközben Pál Athénben várta Sílást és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel. A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott. Akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dioníziosz is, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Kedves testvéreim, a nyári programjainkból visszaérkeztünk, most már a gyülekezet együtt van, hiszen nyáron sokfelé járunk, kelünk, és folytatjuk az üdvtörténeti sorozatot is. Követjük az evangélium útját. Az Ószövetségben azt figyeltük végig évek óta már, hogy hogy jutott el Jézusig. Jézus születéséig, haláláig, feltámadásáig, a nagy szabadításig Isten emberiségért végzett legnagyobb szabadító munkája. Az új szövetségben pedig azt követjük, hogy hogyan viszik ezt a Jézust emberekhez. Egészen ismeretlen helyekre is megy a misszió, most éppen Pál apostol útjainál járunk, ő volt, aki a missziói útjai során az akkor ismert világ nagy részébe elvitte
Jézust. Második missziói útja során jött át Európába, Filippinél, és most Aténben látjuk Pált. Figyeljük, hogy mi történt itt. Pál és munkatársai nem a saját ötleteik alapján mentek, hogy most akkor mégis erre induljunk. Figyeltük, hogy megállította Isten lelke őket. Nyugtalanná tette, mikor nem arra vezetett az irány. Vezette tudatosan az útjukat az élő Úr. Így érkezik most az apostol Aténbe, az akkori tudományos és művészeti világ központjába. A római birodalom Rómával a hatalom jelképe volt, de azért a rómaiak is elismerték, hogy a tudományban, művészetben, gondolkodásban a görögök vezetnek, megkérdőjelezhetetlen volt Atén vezető szerepe. Igaz, hogy Pál apostol korában már azért csökkent ez a fény, de a görögök nagyon büszkék voltak a múltjukra. Már a kikötővárosuk is iszaposodott, ott Pireus, már Korintus lett a kereskedelmi és mozgalmi világközpont. Alexandriába átkerült a tudomány központja súlya, de azért Atén neve úgy fény lett a dicső múltból is, hogy az aténiek mérhetetlenül büszkék voltak arra, hogy mi vagyunk az ész, a tudomány, a művészetek, az ismeretek fellegvára. A mai ige hirdetésnek ezt a címet adtam, Pál és az aténiek. De még jobb, ha így mondjuk, Jézus és az aténiek. Nagy találkozás ez. Ütközik az evangélium az aténiek gondolkodásával. Amikor Jézus megjelenik valahol, elkerülhetetlen az ütközés. Pedig ő szelíd és alázatos volt. Láttuk, hogy nem úgy járt ezen a földön, hogy ahol csak lehetett, ott kihívó indulatokat váltson ki, és lehengerlő módon forgolódjon. De ahol megjelenik, ott vagy a középre engedik őt, és átveheti az irányítást, vagy olyan ellenállás történik, hogy tovább kell mennie. Így is mondhatjuk, hogy az ember vagy Jézus van a trónon, ki az uralom, ki az, aki fölötte van a másiknak. Melyikük maradt középen? Így történt és történik a mi életünkben is. Egyszer csak Jézus a hallott igék, vagy valakinek a bizonyságtétele, egy munkatárs szavai nyomán, kapott könyv nyomán közeledik az életünkhöz. Vagy itt vagyunk egy istentiszteleten is, fölfigyelünk. Úgy voltunk vele, hogy elhangzik egy papi beszéd, vagy valami, de egyszer csak figyelni kezdünk. Jézus a fedélzetünkhöz közeledik, és bejelenti az igényét. Lehet, hogy nem azonnal, amikor valaki még csak fülelés hallgat, de ha fölerősödik ez a hatás, bejelenti az igényét az életünk irányítására. Vagy engedünk neki, és akkor a legbensőkig megváltozik az életünk folyása. Vagy elutasítjuk egyértelműen, vagy finomabban, és mi maradunk a középen. Látni fogjuk, hogy az aténiek ezt tették, És mielőtt megérkezne Pál a témbe, próbáljuk csak azt a különbséget érzékelni, ahogy az ottaniak éltek és gondolkodtak, és amivel Pál apostol megérkezik. Goethe, a költő fejedelem így írt: Görögországban álmodta az ember legszebben az ember álmát. És ezzel kifejezte, hogy amit az ember addig létre tudott hozni, ennek a legszebb csúcsa ott volt. Athénben az emberek nagy tetteire voltak büszkék. Pál apostol, aki érkezik, nem így van. Ő Isten nagy tetteire büszke. Hármas dicsfény lengte be az aténiek gondolkodását, a mai aténiekét is. Már ne Aténre gondoljunk, hanem akár magunkra, vagy ennek a világnak a gondolkodására, ahol az ember van középütt. Az ember dicsőítik a görögök ebben a hármas dicsfényben. Az egyik a tettek embereinek a dicsfénye. Hőseikre úgy emlékeztek. A maratoni hősökre, meg a többiekre, a múltban, akik valóban nagy dolgokat hajtottak végre. Így gondoltak az olimpiai bajnokaikra is. Így csak zárójelbe jegyzem meg, testvéreim, hogy tegnap este megijesztett, amikor néztem egy-egy fél időt a spanyol bajnoki mérkőzésből, amikor már nem csak azok a figurák jönnek be, hanem egyszer csak olyan fél révületesen Messi, Iniesta, Ronaldo alakja úgy átvillan, nem valóságban olyan művészien megkomponálva, megrettentem az első pillanatban, hogy az Istenek, miközben testvérek jól tudják, szeretem a sportot nagyon is, futballt kiemeltet. De mikor az ember egyszer csak Istenné lesz, ezt nem mondja ki valaki, de úgy néz sztárokra, emberekre, nagyokra, ahogy itt a görögök gondolkodtak, és akkor megjön Pál, aki egy megváltóról beszél, hogy az elesett, elveszett, elbukott ember életét megváltotta Isten a kereszten halálba ment Jézus Krisztus által. Milyen más a kettő? Mit kell ezeken megváltani, a hősökön? És jön Jézussal az apostol. Majd nem így mondanám, ha nem lenne nagyon közönséges, hogy labdába se rúghat Jézus. Ebben a millióban. Azután a gondolatok dicsfénye töltötte be a görögöket. Nagy gondolkodóink, költőink, Pláton, Arisztotelész, felsorolhatatlan a görög filozófusok száma, neve máig ragyog, hogy mit tudtak, hogyan, az más kérdés, hogy egyszer csak egyik a másikkal vitázik, egyszer csak kiderül, hogy azt már túlhaladták, ez még itt tart, de a gondolatoknak, a gondolkodásnak az ember nagyságát dicsőítő világa van ott, és akkor mást hoz Pál. Ő arról a Jézusról beszél, aki Pilátus előtt is fölvállalta, hogy én vagyok az igazság, aki azért születtem és jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságból való hallgat az én szómra, érzékeljük, hogy két világ ütközik, és a művészet dicsfénye, a szépség fellegvárában jár az apostol. Azt mondják, hogyha hajóval valaki közeledik, Atén felé, a tengerről messze ragyog a nap fényében a Parthenon, 98 oszlop egyenként 50 méter magas, vagy Pallas Athéné, az athéniek istennője szobra, márványból, elefántcsontból, aranyból fölépítve olyan magasságba, hogy a Dárdája hegye majd a napot éri. Még azt is olvastam, testvéreim, hogy volt olyan hadvezér, aki közelített Athén felé ellenséges szándékra, és akkor meglátta ennek a szobornak a ragyogását, megfordult a hadával. Mert megrettent tőle. De az utcák kövei is. Hát tudjuk, a szobrok, az alkotások, de a részletek kidolgozása is olyan szinten, és ők azt mondták, hogy ami szép, az jó. Jön Pál ezzel a Jézussal, akiről azt olvassuk, hogy az ábrázata nem volt kívánatos, emberektől megvetett, a meggyalázott, leköpött, keresztre vert, majd agyon ostorozott Jézussal, a meggyalázottal, mit akar ő itt? És ott van Plátón, aki a lélek halhatatlanságát hirdette, és innen már csak egy lépés, hogy ugye a halhatatlan lélek alkotása is halhatatlanok, azok a művek, azok a gondolatok, aztán az ember hősi tettei is, sőt lassan azok az igazságok örök igazsággá lesznek, ahogy gondolkodtak erről. Athénben az ember és tudása vallássá válik. Az ember van középen. Régen nem az élő Isten. És Pál megérkezik, és nem az ember emelkedettségét teszi istenivé, hanem azt hirdeti, hogy az Isten emberré lett, hogy könyörüljön rajtunk elesett embereken. Nem az ember halhatatlanságát hirdeti, jól lehet az örök életet hirdeti, hanem Jézusnak a halálból való feltámadásáról beszél. Hiszen azt mondja, vallja, hogy Jézus feltámadásának ereje által jutunk mi is igazi életre, élő hitre. Nem vakítja előtt a tettek, a gondolatok, a szép formák ragyogása, hanem Jézus feltámadásának a fénye ragyogja be az életét, és nézi a napfényben szép várost, és a derűs város fölött átragyog a mulandóság komorsága, és a halál elvillanó fénye. Az apostol látja ezeket. Háborog a lelke, hogy mindezek odáig vezet az athénieket, hogy egyesek szerint biztosan túlzás ez, több volt a bálvány istenük, mint amennyi ember élt abban a városban. És áll az apostol, hogy ezek az okosok, ezek a magukat mindenkinél nagyobbnak látók, ezek tudatlanok. Az elemi ismereteik nincs meg az élő Istenről és a szabadító Jézus Krisztusról. A lényeget nem látják, és nem is értik. Megérkezik így a ténybe. Egyedül. Két munkatársa még ott marad Béreában, mert Filippiből Tesszalonika Bérea következett, mindkét helyen gyülekezet alakult, de a zsidók fölháborították a keresztjének ellen, Pálék ellen a népet úgy, hogy menekülni kellett. És Pál volt a célpont, Pált kimentették, elküldték emberekkel Athénbe, ott hagyták, és ő várja, hogy jön majd a két munkatárs is utána. De hiába vár, a két munkatárs nem érkezik meg. Ott van ez a beteges kis ember, egyedül a Jézusával, ebben a városban, és kezdjen hozzá a misszióhoz. Nézelődik a városban, amint mondtam, látja a szobrokat, háborog a lelke. Vitatkoznak vele emberek, egy-kettőre szóba állnak, hiszen olvastuk, hogy az aténiek nem foglalkoztak másra. Nyilván dolgozniuk is kellett, és egyéb, de kifejezi ez a mondat a fő fantáziájukat, amin éltek, hogy újdonságukat beszéljenek, vitassanak egymás között. Nem azért, hogy ennek nyomán megváltozzon az életük, arról szó sincs. Magáért a vitáért. Úgy, hogy a fiataljaink mondanák, hogy jót filóztunk, és közben nem történt semmi több, mint az, hogy kicsit megcsillogtattuk, amit már tudunk, meg mástól is hallottunk, és ezekkel foglalkozunk. Hát nem volt újság, nem volt tévé, internet abban az időben. Tehát nekik egy-egy új ember kellett, aki újdonságot hozott. Hát hozott újdonságot Pál, kiköt a zsinagógában. Nehezen jutnak egyről kettőre. Ugye a zsidó Pál, aki Jézus követőjévé lett, próbálja elmondani ő nekik, a messiásotok érkezett Jézusban. De tudjuk, zsidók, még ma is hithű zsidók várják, hogy majd megjön a messiás. Nem fogadták el őt. Aztán meg az agórán, a piac téren köt ki, ott jönnek és vitatkoznak vele. Nem akarom a részleteket mondani. Eljutnak odáig, hogy mit akar ez a fecsegő mondani. Pál a korának egyik legműveltebb embere volt, a zsidók azt remélték, hogy belőle lesz a népük nagy szellemi vezére. Olyan szinten tanult a legjobb tanítóknál, és olyan szintre jutott. De ő most nem ezeket az erényeit csillogtatja, hanem próbálja az evangéliumot eljuttatni ezekhez az emberekhez. Azt mondják rá, hogy mit akar ez a fecsegő mondani. Így kezelik le. Az eredeti szövegben, a görögben az van, hogy ez a magszedegető. Ha nagyon le akartak valakit szólni, akkor a csíkszedőkre mondták, de itt nyilván nem a csíkszedésre gondolnak, hanem arra, hogy összeszedegetett valamit, valami olyan tanokból, amivel most etetni akar bennünket, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, mondják. Szeretnénk megérteni, miről van szó. Azt mondják, úgy látszik, hogy idegen istenek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Ezek a nagy okosok azt hitték, hogy Jézus és a feltámadást két istent, az az istennő, ahogy a feltámadás szó hangzik görögül, meg Jézust hozza közéjük. Teljesen értetlenek voltak. Így vezetik az Areopágoszra. Ugye ott volt egy domb, ahol a Areopágosz szó a helyet is jelentette meg, azt a testületet is. 30 fős tudós tanácsuk volt, ez volt az Areopágosz. Azok ott üléseztek, és ott ellenőrizték, hogy milyen tanok hangoznak Aténben, és őt is oda vezetik, hogy állja meg a helyét, vagy derüljön ki, hogy neki nincs igazi mondani valója. Pál kiállt a középre, elkezdte a beszédét. És a hallgatósághoz alkalmazkodott a formájában. De a tartalmában maradt szikla szilárdan Istennél. Ugye elkezdi, aténi férfiak kihúzták magukat. Ugye valaki így megszólította őket, az azt a megbecsülést adta nekik. És azzal kezdi, nem, hogy háborgott a lelkem, hogy hogy lehettek ilyen bálvány imádók és a többi, hanem azt mondja, hogy minden tekintetben istenfélő embereknek látlak titeket, hiszen találtam egy olyan oltárt, amelyikre ez van írva, hogy az ismeretlen Istennek. Akit ti ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem én nektek. És kezdi a teremtővel, addig még nincs baj, megmondja, aki egy vérből teremtette az egész emberi nemzetséget, kijelölte a lakóhelyük határait, nincs messze senkitől, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, még behozza valamelyik költőjüket is, hogy a ti költőitek közül mondja valaki, bizony az ő nemzetsége vagyunk. És itt vált. Mivel, hogy az ő nemzetsége vagyunk, hogy gondoljátok, hogy aranyhoz, kőhöz, bármiféle máshoz formált, művészi alkotáshoz alakított, emberi elképzeléshez hasonló lenne az Isten, és bemondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten. De most azt parancsolja mindenkinek minden helyen, hogy térjenek meg. Hát itt aztán fölborul a rend. Ez a jött-ment tudatlanság idejéről beszél, és megtérésről beszél. Persze nem ennyi volt az ige hirdetés, ez csak az összefoglalása, hogy Lukács leírta ezt, mert halljuk aztán, hogy Jézust és a feltámadást hirdette, és az eljövendő ítéletet. Elmondta a keresztre feszített Jézus szabadítását, elmondta a feltámadott Jézusról az üzenetet, és elmondta, hogy Istennek az az igénye, hogy az ember térjen hozzá, adja át az irányítást neki, és éljen az ő szeretet uralma alatt. Ugye másutt azt írja Pál, hogy a keresztről való beszéd, a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. De nekünk, kik megtartatunk zsidóknak és görögöknek, zsidóknak és nem zsidóknak, Istennek ereje, dünamisza. Amikor hallottak a föltámadásról, mindezekről egyesek gúnyolódni kezdtek. Mások intelligensebben azt mondták, majd még meghallgatunk téged erről. Eszük ágában sem volt, csak így küldték el onnan. Hogy képzelte Pál, hogy az aténieknek Jézusról beszél? Mert a hit, az élő hit, az ige hirdetés által születik. Nincs bizonyító eszközünk. Vannak apologéták, hitvédők. Igen, elmehetünk egy darabig. De élő hitet emberekben csak a Jézusról való bizonyságtétel, az ige hirdetés teremt. Leszerepel, kigúnyolták, elzavarták, De figyeljétek csak! Úgy olvassuk, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dioníziosz is. Egy a tudós Areopágiták közül. Egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Mert az Isten igéje Athénben is. Nem tér vissza üresen, ahogy ő megmondta, hanem megcselekszi, amiért küldte. És testvéreim, így telt meg a templomunk is. Mert amikor Jézus közeledik, nagy a front és az ellenállás. De ha valakik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Emlékszem, én ugyanez voltam, talán azóta Isten csiszolt valamit még rajtam, 17 évvel ezelőtt. Testvéreim, amikor a választásomról volt szó, a gyülekezetben igen erősen elhangzott mindenféle ellenálló vád. Szektás ez az ember. Ördögűző. És minden olyan, ami, hát akik ismernek, tudják, hogy abszolút nem áll meg. Az iskola kettős fedezékbe vonult, hogy jaj, ezt a Jézusos embert ide nem lehet beengedni, ki kell védeni. Hát nem nekem szólt az ellenállás. Annak a Jézusnak, aki sokótok szívét bevette azóta. És a 120-150 ember helyett mennyivel többen vagyunk itt. Vannak erdélyi területek, azt mondják, lelkészek. Az hangzik közöttünk néha egyházi gyűléseken, hogy a gyülekezet békessége a legfontosabb. Ne hirdessétek a megtérést, meg Jézust ennyire, mert megosztja a gyülekezetet. Megosztja a gyülekezetet. Vagy ahogy mondtam a múltkori, vagy egy lelkipásztor Budapesten azt mondta, ha én a megtérésről határozottan, világosan beszélek, ki fog ürülni a templomunk. Azokat a templomokat nézzétek meg, ahol hirdetik a Jézus Krisztusba való megtérést. Azokba a templomokba egyszer csak jönnek emberek. Lehet, hogy elmennek. Elmentek sokan. Megköszönték. Itt annak idején. De jöttek, mert Jézusban van élet. Mikor készültem az este, kapok egy SMS-t, egyik fiatal lelkésztársam, akivel jó kapcsolatban vagyunk. János első levele 4. részének a 9. versét küldte. Semmi más nem volt abban az SMS-ben, csak az, hogy abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete, hogy Isten elküldte az ő fiát e világra, hogy éljünk általa. Köszönöm, Uram, hiszen már napok óta mit vívódok ezzel a beszéddel, hogy hogy tudnám elmondani a lényeget, hogy adhatnám tovább, és nem megy, és megerősített az az ige is, hogy éljünk általa. És itt befejezem, gondolj arra, testvérem, ha Jézus közeledik, előbb-utóbb kikerülhetetlen a döntés. Engedek neki, de akkor nekem le kell szállnom a trónról. Az más kérdés, hogy utána ő valódi életet kezd kidolgozni nálunk. Aki pedig befogadta Jézust, hívő testvéreim, továbbra is ez a kérdés, ki van a trónon? A héten különös helyzetbe kerültem. Nem gyülekezeti kérdésben, de valamilyen módon olyan vitában, Mivel tudtam, hogy igazam van, és nagyon éles következményei is vannak, hogy így vagy úgy folytatódik az élet, de valami olyan fergeteges indulattal mondtam el a véleményemet, szinte gyűlölettel, hogy estére, jó lehet, ma is azt látom, hogy igazam volt, estére SMS-ben kellett leírnom, hogy bocsánatot kérek a gyűlöletes hangvételért. És rádöbbentem, amit tudok, vagy a gyűlölet lelke, vagy a Krisztus lelke uralkodik bennünk. És megtagadom azt, hogy még az igazat is a gyűlölet lelkével vinni. Ha nem Krisztus maradt középen a családi otthonokban is, hívő családi otthonokban is, élünk úgy, hogy ahelyett, hogy gabona maggá lennénk, és gyümölcsöt teremnénk, ahelyett mi vagyunk középen a hívőségünkkel is, minden mással is. Az aténieknek Pál világosan mondta, a tudatlanság idejét elnézi az Isten. De most parancsolja mindenütt, mindenkinek, hogy térjenek meg. Úgy legyen. Amen. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az év ezredek próbáját is kiálltad, hol vannak azok az emberek, akik fölényesen mosolyogtak rajtad, te pedig itt mi közöttünk és szerte a világon, ember szívekben teremtesz rendet. Tisztítod át, és veszed át az uralmat fölöttük. Dicsőséget adunk neked, és kérjük is, folytasd ezt az áldott munkát, mert ennek nyomán tapasztaljuk az igét, hogy azért jöttél, hogy éljünk, ne csak vegetáljunk, létezzünk, küszködjünk, hanem sokszor erőtlenül is, de éljünk te általad, a te erődből. Köszönjük neked, hogy hirdethetjük az evangéliumot, és ez Isten hatalma minden hívőnek az üdvösségére. Imádkozunk hozzád a jövő hétért, az elkövetkező napokért mindnyájunk életében. Köszönjük, akiken nagyot könyörültél, hiszen végső kétségben az utolsó pillanatban küldtél olyan segítséget, mennyei atyánk, amit ember elképzelni se tudott. Köszönjük, akik egészségükben gyógyulnak, köszönjük, akik veled hordozzák a betegség mélységeit is. És imádkozunk ebben az emberileg lehetetlen helyzetben, aténi helyzetben, hogy lakásokba bekopogva beadni az evangéliumról jelzést. Áld meg azokat, akik ezt fölvállalják és elindulnak. S te indíts minél több szívet erre. És köszönjük, hogy közben fogalmunk nincs hol, és kinek a szívét érinti meg a te igéd, ahogy itt a történetünkben is, Dioníziosét, Damariszét és másokét. Áld meg a családi otthonokat, gyermekeinket, unokáinkat, szüleinket is. Te légy a gyülekezetünk áldott pásztora, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól a mindenható Isten, megáldalak téged, és áldás leszel. Amen.